Karácsony Gergely, Budapest főváros főpolgármester, az Inforádió arénájának vendége, Gyurcsány Ferencet, a DK elnökét. Könnyű volt észrevenni az alakulőse, minden pártelnök ott volt?
Hát Szabó Tibi miatt például nehezen, mert ő egy kicsit alacsonyabb nála. Ott volt, igen, én láttam a tömegben Tóth Bertalant, az MSZP elnökét, Molnár Zsoltot, az MSZP budapesti elnökét, láttam ott Szabó Tibiát, a Párbeszéd politikusát, és a Momentum több elnökségi tagját is, illetve egy nap a korábban ugye Fekete Győr András jelentette be a közöttünk született megállapodást, tehát azt gondolom, hogy minden ellenzéki párt rá számítok. Számítottam a kampányban is, és számítok rájuk a kormányzásban is.
Hogyan fejlesztik tovább az egészséges Budapest programot? Milyen lépéseit látják már?
Igen, ez egy nagyon fontos kérdés. A magyar egészségügy összes problémáit azt gondolom, hogy reggelig tudnánk megbeszélni. Én nem vindikálnám magamnak a jogot, hogy erre hozzám jobban értő vendégeket is tudnak majd hívni, és nyilván hívtak is, meg fognak is. Ami viszont nagyon fontos, hogy a budapesti egészségügyellátásnak van egy speciális problémája, talán fogalmazhatunk így, ez pedig az, hogy az egészségügyre érkező európai uniós támogatásokat Budapesten nem lehet lehívni, ezeket ugye a vidéki kórházak esetében hívták le, és ott voltak az érdemi fejlesztések.
Mert ez egy fejlett régió.
Önmagában nincs ezzel, abban az értelemben nincs baj, hogy a magyar kormány hál' Istennek elindította az egészséges Budapest programot, ami azért egy jó döntés, mert akkor a elsősorban és szerintem a legfontosabb fejlesztési területen a műszerbeszerzésben itt Budapest tud segítséget kapni. Ugye nagyon fontos látni azt, hogy miközben én azt gondolom, hogy nem volt helyes döntés a kórházak állami fenntartásba vétele és állami tulajdonba vétele, de ez egy adottság. Most, amire a fővárosnak koncentrálnia kell, és ebben én bár nem fővárosi feladat, de budapesti feladat, nagyon fontos mandátumot kaptam a választópolgároktól, ez pedig az, hogy a kerületek által működtetett, jellemzően a kerületek által működtetett járóbeteg és alapellátásnak a plusz forrás igényét valahogy meg tudjuk oldani. A kerületek, Zuglói példát tudok mondani, nagyon nagy mértékben a saját bevételékből az állami normatíván felül vállalnak szerepet annak érdekében, hogy feltartják az infrastruktúrát, és hogy a bérviszonyokon tudjanak valamelyest javítani. Zugló, sokáig fogok még Zugló példákkal jönni, de pontosan tudom, Zugló gyakorlatilag az állami normatíva 1 milliárdja mellé mindig berakott még 500 millió forintot. Tehát ez egy nagyon komoly kiadás. De még ez sem elég ahhoz, hogy a műszerparkot tudjuk fejleszteni. Ugye a kampányban én azt mondtam, hogy minden kerületben legyen egy CT.
Addig nem épül új stadion.
Addig nem épül új stadion. Ez azért nagyon fontos, mert miközben én értem, hogy a kormány azt kéri, és bizonyos szempontból örülök is ennek, hogy a kormány most kikéri Budapest véleményét a változás után azokról a sportberuházásokról, amelyek az elmúlt időszakban tervként megszülettek Budapest kapcsán, de nekem és a budapestieknek nem ez a legfontosabb kérdés, hogy ez most lesz vagy nem lesz mondjuk atlétikai stadion. A legfontosabb kérdés az az, hogy mit tudunk tenni annak a vállalásnak a végrehajtása érdekében, hogy fejlesszük a budapesti járóbetegellátást. Tehát én az egészséges Budapest programot egy jó kiindulási alapnak tekintem. Ez a program eddig is elsősorban a kórházakat, az állami tulajdonban fenntartásban lévő kórházaknak a finanszírozásához adott plusz forrásokat, de jellemzően adott azért a kerületi rendelőintézeteknek is. Én azt szeretném, hogyha ezt az összeget növelnénk, hogy pontosan mi az a forrásigény, ami itt felmerül, ezt nehéz most megmondani. Én holnap úgy megyek a kormányülésre, hogy a betegek oldaláról megfogalmaznám azokat a standardeket, amiket el szeretnénk kérni, hogy a várólisták esetében mondjuk egy műszer, vagy akár mondjuk egy CT, vagy egy MR vizsgálat kapcsán mi az a várólista igény, ami még elfogadható, mi az a fizikai lefedettség, ami még elfogadható, és akkor egy szakmai munka alapján, hogy ezeket a standardeket elfogadjuk, viszonylag gyorsan ki tudjuk a számolni a kerületekkel, a kormányon és a fővárossal közösen, hogy mi az a műszerfejlesztési igény, ami itt fölmerül. Itt informatikáról beszélünk, digitális röntgenek eszközökről beszélgetünk, MR vagy CT berendezésekről. Azt gondolom, hogy ha új alapokra akarjuk helyezni a kormány és a főváros viszonyát, akkor én ebben azt tudom csak képviselni, amivel engem Budapestiek megbíztak, és én vállaltam azt, hogy ezen a területen elő lépéseket teszünk. Részben megint mondom az zuglói kerületi polgármesteri tapasztalatom alapján, mert Zugló hál' Istennek kapott egy 500 milliárdos támogatást ehhez hasonló beszerzésekre, amelyek nagyon-nagyon nagy mértékben javították az ellátás minőségét, de azt gondolom, hogy ez csak az első fecske volt. Tehát ennél nagyobb támogatásra lenne szükség ahhoz, hogy a hogy elmondhassuk azt, hogy ami a önkormányzati fenntartású egészségügyi intézményeket illeti, ott van egy értelmezhető és a betegellátás jelentős mértékben javító fejlesztés, és most akkor nem beszéltem a kórházi ellátásról, amivel kapcsolatosan biztos lesz nekünk is véleményünk, de most maradunk a kaptafánknál, és én most tulajdonképpen a kerületek lobbistájaként megyek a holnap a kormányülésre annak érdekében, hogy azt a programot, amit közösen képviseltünk a polgármester jelöltekkel, akik ma ott ülnek a fővárosi közgyűlésben, és támogatták az Egészséges Budapest program kiterjesztésével kapcsolatos javaslatomat, fideszes szavazatokkal együtt, hogy ezt a programot tudjuk végigvinni, és amennyiben itt van előrelépés, akkor tudunk visszatérni azokra az ügyekre, amik viszont a kormánynak fontosak. Nekünk nem elsősorban, nekem személy szerint és főpolgármesterként is elsősorban az, amit egy rossz prioritásnak gondolok, hogy miközben látványberuházásokra, sportberuházásokra, amelyek valóban hozzájárulnak a város tekintélyéhez, a nemzetközi tekintélyéhez, és a élsport infrastruktúráját fejlesztik, ezekkel elsősorban nem az a bajom, hogy ezek megvalósulnak, hanem az a bajom, hogy mások meg nem valósulnak meg. És én azt szeretném elérni, hogy nem azzal szeretném kezdeni a kormányról tárgyalásomat, hogy mi az, amit nem akarunk, bár kétségtelen, hogy mondjuk a Liget kapcsán tudunk erről beszélni, ott ki kell mondani, hogy bizonyos épületeket a Ligetben biztosan nem szeretnénk látni, de alapvetően inkább azt szeretnénk, hogy arról szeretnénk beszélni, hogy mit szeretnénk még, és hogyha marad forrás arra, hogy ezek után még sportberuházások megvalósuljanak, akkor azt gondolom, hogy a kormánynak megvan a társadalmi legitimitása ahhoz, hogy ezeket is megvalósítsa, amennyiben tudunk érdemérő lépéseket tenni a fővárosiak számára fontos ügyekben, és itt most az egészségügy azért kerül elsősorban szóban, mert a korábbi budapesti kormánytárgyalásoknál egészségügyi fejlesztésekről csak a szuperkórház kapcsán esett szó, amely szintén egy vitatott beruházás, nem a funkcióját illetően, hanem az elhelyezkedését illetően, de most ezt a vitát én most félretenném, hiszen, és csak arra szeretnék visszatérni, hogy azokban a programpontokban, amelyeket korábban az akkori főpolgármester és a kormány meghatározott, abban nagyon sok fontos közlekedési fejlesztés is van. Nem csak budapesti, hanem kormányzati beruházás is, hiszen az hívek átkerültek az államhoz. A városon belüli vasúti közlekedés fejlesztése egy nagyon-nagyon fontos és egy nagyon nagy tartalék a közösségi közlekedés fejlesztése szempontjából. Tehát ezeket adottságként szeretném tovább vinni, hiszen ezeken politikai vita nincsen, hiszen a főváros most is jelentős támogatást kap például az M3-as metró felújításához a kormánytól. Itt járműbeszerzések is születtek korábban döntések. Én adottnak veszem főbb a miniszterelnök szavát, hogy ezeket tartja a kormány. Ez nagyon fontos, mert Budapest számára ezek fontosak lesznek. És azért lesznek fontosak, és azt szeretném, ha mindenki számára világos lenne, hogy Budapest nem akar túl sokat. Budapest nem gondolja azt, hogy előrébb való, mint mások, és nem azért tárgyalunk mi a kormánnyal ilyen intenzíven, hogy az kormány milyen támogatást tud adni a fővárosnak, mert Budapest, hogy is mondjam, önző lenne, vagy mohó, hanem egyszerűen az történik, hogy ez egy nagyon túladóztatott város, nem csak Budapest, nyilván más városok is. A hiába termelik a magyar GDP 38%-át, a helyi adóknak csak a töredéke marad itt. Az is egy lehetséges irány, hogy ezt növeljük ezt az arányt, és akkor a főváros köszöni szépen meg tud mindent oldani maga. Erre most kevesebb lehetőséget látok. És ráadásul ugye, mivel a legfejlettebb régiója vagyunk Magyarországnak, az Európai Uniós támogatások túlnyomó többségétől is elesik Budapest. Tehát ezeket a dolgokat szeretnénk úgymond kompenzálni. Egy szó mint száz. A politika mindig a látványberuházások, a sportberuházások dolgában, hogy mondjam, habosítja a konfliktusokat, teljes joggal. Csak azt szeretném mondani, hogy van egy csomó konszenzusos elem abban a csomagban, ami kialakult, ahol azt gondolom, hogy még olyan is lesz, amikor egy adott konkrét közlekedési fejlesztés kapcsán az én és az én csapatomnak az állás, szakmai álláspontja közelebb lesz a kormányéhoz, mint korábban Tarlós Istváné volt, még ilyen furcsaságokat is tartalmaz az élet.
Mennyire visznek az Egészséges Budapest program keretében rendszer szintű megoldásokat a kormányére? Magyarán beleszámolják-e mondjuk a gépek üzemeltetését, az amortizációt, ami ahogy bekapcsolják, abban a pillanatban ketyegni kezd, és tudni lehet, hogy mikor kell az új. Tehát, hogy ezt, ennek a finanszírozását hogy lehet megoldani?
Azért jó kérdés, mert bizonyos a járóbeteg által, a rendszer által működtetett diagnosztikai eszközök, például a CT-k esetében nincs finanszírozás. Tehát, hogyha egy kerület kap egy ilyen eszközt, akkor nem kap hozzá finanszírozást, tehát gyakorlatilag a finanszírozást már neki kell ellátnia. Ez szerintem, ezen változtatnunk kellene annak érdekében, hogy ez a rendszer fenntartható legyen. Illetve ne felejtsük el, hogy az egészségügyben a legnagyobb drámát tulajdonképpen az alacsony bérek és az alacsony bérek miatt meglévő munkaerő hiány jelenti. Ezen is változtatnunk kell, de hát nem szeretnék, ahogy is mondjam, túlzásokba beesni az igénylistámmal kapcsolatosan. Én most azt tartom a legfontosabbnak, ahol egy gyors, egy világos politikai döntés kapcsán gyors előrelépést tudnánk tenni, hogy a három problémából, ami érinti az egészségügyi ellátásunkat, ami gyakorlatilag a prevenciónak az alacsony színvonala, a műszerellátottságnak a problémája és a munkaerő hiány, legalább a műszerellátottságban érünk el gyors eredményeket, és ez egy picit lehetővé teszi a kerületeknek, hogy a saját forrásaiból például a bér problémákat jobban tudják orvosolni.
Abból, hogy klímavészhelyzetet hirdettek, következik az, hogy egy idő után nem mehetek haza a 15 éves dízelautómmal?
Hát előbb-utóbb következni fog.
Százezreket fog érinteni.
Igen, természetesen, ezért nem egyik napról a másikra szeretnénk ezt meghatározni. Egy érdekes vita volt erről a fővárosi közgyűlésben, mert mi azért a klímavészhelyzet kapcsán kialakítandó klímacéljaink meghatározásához kértünk egy kis időt, tehát jövő évben szeretnénk egy nagyon világos menetrendet felállítani ezzel kapcsolatosan, például a város mikor vállalja a karbonsemlegességet. Én szeretném, hogyha ez 2030-ra meg lehetne. Lehet, hogy ez egy olyan célkitűzés, amit nem tudunk megtartani, éppen ezért nem is biztos, hogy érdemes ezt bevállalni. Ez egy érdekes szakmai vita lesz. A főváros által korábban készített klímastratégiák jó alapot biztosítanak sok mindenhez, de nem politikailag nem mertek bevállalni ilyen konkrét vállalásokat.
De mert valaki vállalni olyan vállalást, hogy az emberekkel leteteti az autóját, akkor, amikor nem tud neki másik sluszkulcsot adni?
Hát nézze, itt egy város vezetni, egy országot vezetni konfliktusokkal jár, ahol különböző értékek közötti rangsort kell felállítanunk. Nekem az a kérdésem ezzel kapcsolatosan, hogy van-e fontosabb érték, amit abban a rangsorban az élre helyezünk, mint az emberi élet. És nem szeretném, hogyha bárki azt gondolja, hogy demagóg, amit mondok, hiszen Budapesten országosan több tízezer és több ember hal meg a légszennyezettség okozta betegségben. A Budapest levegője európai összehasonlításban azt gondolom, hogy egy elég rossz. Természetesen a smog az egy szintén egy olyan jelenség, ami minden nagyvárosban jelen van. Sőt, most már nem is csak nagyvárosokban, hiszen ne felejtsük el, Magyarországon sokszor olyan települések, ahol a legrosszabb a levegő, amikről nem is gondolnánk.
Mert a szegény ember fámul.
Mert a szegény emberek azzal fűtenek, amivel tudnak. Igen. Ez nagyon fontos, hogy a légszennyezettség bizonyos okait, ha nem is könnyen, de hatékonyan tudnánk kezelni, és ezek nem a közlekedéssel függnek össze. Ez nagyon fontos, hogy a budapesti levegő minőségnek van egy olyan faktora, ami a főleg a külső kerületekben lévő családi házas vagy kertes övezetekben a rossz fűtési technológiákból adódik. Itt azt gondolom, hogy kell egy okos politikával segíteni ezeket a háztartásokat, hogy környezetbarát módon fűtsenek, de azt is látnunk kell, hogy Budapesten túl sok az autó. Tehát ezt szerintem érdemes kimondani, én kimondtam a kampányban is, tehát senki nem vállalt az, hogy ebben utólag juttunk volna bármilyen bölcsességre, de én nem vagyok a sok terápiának, vagy a drasztikus lépéseknek a híve, mert ezek mindig megbosszolják magukat. Alternatívákat kell nyújtatni, fokozatosan kell ezeket bevezetni. Azt gondolom, hogy ez nem egy 5 éves program, ez mondjuk legalább egy 10 éves program, és ebben a programban el kell tudnunk kérni azt, hogy az autózásnak legyenek érdemi alternatívája a városban, és szerencsére a technológiai váltás, az nagyon sok szempontból ezt segíti. És egyébként azt se felejtsük el, hogy nem csak azért kell csökkentenünk az autók számát a városban, mert a levegő minőségéhez, javításához erre szükség van, hanem egyszerűen az van, hogy jelenleg az autóink foglalják el a közterületeinek nagyon fontos részeit, olyan helyeket, ahol egyébként babakocsinak kéne közlekedni, gyalogosoknak kéne közlekedni, kerékpárosoknak kéne közlekedni, és ahol fákat kéne ültetni. A budapesti belváros olyan szinten rabja tulajdonképpen annak a közlekedési helyzetnek, amiben vagyunk, hogy azt kell mondjam, hogy van abban igazság, hogy Budapesten elfogytak a fahelyek. Hát azért fogytak el, mert parkoló autók állnak a helyükön. De ezt azért ne úgy képzeljük el, hogy akkor máson holnapra le kell rakni az autót, és holnap mindenki biciklizik. Nem kell mindenkinek biciklizni. De szeretnénk plépusze parkolóépítéssel segíteni az agglomerációba beérkező autósoknak, hogy egy jó közösségi közlekedési kapcsolattal biztonságos helyen le tudják tenni az autójukat, és ne kelljen a városban közösségi közlekedés tudjanak használni, és ne kelljen autót használni. Ez nagyon fontos dolog. Szerencsére ebben vannak előkészített projektek, amelyek remélhetőleg ebben a ciklusban meg is tudnak valósulni, és jobb közösségi közlekedés kell, és akkor tudunk egy új egyességet kötni a városban közlekedő emberekkel, és az én fejemben is ez nagyon fontos. Nem autósok vannak, meg bringások, meg közösségi közlekedők. Emberek vannak, akik el akarnak jutni egyik helyről a másikra, és ha alternatívákat kínálok, akkor az alternatívákat is figyelembe fogják venni akkor, amikor meghozzák azt a döntést, hogy akkor most busszal megyek, vagy autóval.
Pesti alsórakpart autóközlekedéstől megtisztítását, azt mikor merik megtenni? Annak a forgalomnak utána valahol máshol kell majd mennie.
Azt gondolom, hogy itt is a fokozatosság elvét érdemes lenne követni. Egyrészt a rakpartok állapota a rakparton ma meglévő autós közlekedéstől függetlenül is gyalázatos. Szerencsére ebben a kormány és a főváros korábbi döntései már elég érkeztek arra, hogy ezen változtassunk. Tehát a rakpartok ettől függetlenül, hogy ott van autós közlekedés, lehetnének sokkal vonzóbbak, zöldebbek, és például én rossz gyakorlatnak gondolom a turistahajók kikötését a belvárosban, akik egyébként nagyon nagy mértékben hozzájárulnak az ottani zaj szennyezéshez, az aggregátorokon keresztül, és a levegőminiség rontásához is. Bármilyen is furcsa.
Attól, hogy rossz gyakorlatnak tartja, van joga változtatni rajta egy fővárosi közgyűlésnek?
Azt gondolom, hogy több rétegű szabályozás ez, de biztos vagyok abban, hogy ha ez nem adható meg fővárosi vagy kerületi hatáskörben, akkor biztos vagyok abban, ebben lehetne kormányzati partnerséget találni. Nem akarjuk ki, a hajós turizmus nagyon fontos része a Budapest életének, a belváros szeretném termentesíteni, és sajnos az a borzasztó hajó baleset, ami bekövetkezett ugye Margit hídnál nem is olyan régen, azért azra is fölvi a figyelmet, hogy itt közlekedés biztonsági szempontból is érdemes lenne ezt a helyzetet újra gondolni. De visszatérve a pesti rakpartokra. Hosszú távon én olyan Budapestet szeretnék, ahol a rakparton nincs autós forgalom. Rövid távon azt szeretném, hogyha hétvégente termentesítenénk a rakpartokat, hétvégente nem lenne autóforgalom a rakpartokon, megélhetné a város, mi az, amikor tudjuk használni a rakpartokat, és rövid távon szeretném azt is, hogy a rakpartokat zöldítsük, egyelőre a hétvégi autóforgalom stopp mellett, ez a másik eleme ennek a politikának, és akkor meglátjuk azt, hogy a város tudja nélkülözni az autós forgalomból a pesti rakpartot. Középtávon, de hosszú távon mindenképpen azt gondolom, hogy ennek nincs alternatívája.
Mi az elve a Liget projekt javaslatuknak? Mi az, ami maradjon, mi az, ami nem maradjon, és ki fizeti a kárt?
Nehéz ugye ez, mert az elv rendkívül egyszerű. A Liget nem csak Magyarország, de a bizonyos szempontból a világ első ebben az életemben létrehozott közpénzből létrehozott közparkja, amely ráadásul egy olyan időszakban született meg, amikor még a város határát érte el a Liget. Ma már ez gyakorlatilag a belvárosban van, és Budapestnek nincs másik ilyen gyöngyszeme, nincs másik olyan parkunk, ami ilyen történelmi tradíciókkal rendelkezik. Ezért én a kezdetőtől fogva nem tartottam azt helyes döntésnek, hogy a Ligetet azt bármilyen szempontból új épületekkel terheljük. Azt a funkciót, azt a parkjellegű funkciót, amely ebben a városban máshol ilyen szépségében nem tud kibontakozni. Ezért én az első perctől kezdve elleneztem a Ligetbe a múzeum negyed építését, miközben egyébként magát a kulturális intézményeknek a fejlesztését, annak a progresszív koncepcióját, amit Bán László letett az asztalra, tulajdonképpen még tudnám is támogatni. A helyszínnel volt csak vitám, mondom, óriási idézőjelben, hiszen ez a vita valójában azt is eredményezi, hogy ezzel az egész alapvető koncepcióval volt vitánk.
Mivel ennek Liget projekt a neve, ez oda van kitalálva.
Valóban. Ezt gondolom, hogy egyébként lehetett volna múzeumi negyed projekt is, és akkor máshol is lehetett volna találni, hiszen vannak Budapesten olyan rozsdővezetek, biztos vagyok benne, hogy a polgármesterek túlnyomó többsége nagyon kiváló javaslatokat tudna előállni, hogy az ő kerületében hol lehetne rozsdővezetben elhagyott vasúti területen, vagy bárhol máshol komoly fejlesztéseket végrehajtani. De válaszolva a kérdésére. Mi azt az elvet követjük, és ezt szavazta meg ma a fővárosi közgyűlés, hogy nem szeretnénk azokat az építkezéseket, amelyek érdemben még nem kezdődtek el, ami praktikusan ugye a Nemzeti Galéria épületét jelenti elsősorban, amely ugye messze a legnagyobb épület lett volna a Liget projektben, illetve a színház és az innovációs házának a felépítését sem tudjuk támogatni. Ezeknek a helyén, bár kicsit, hogy ezek korábban is beépített területek voltak, de azt gondoljuk, hogy a parkot inkább a park jellegében kéne megújítani, mint új épületekkel terhelni. De természetesen azok az épületek, amelyeknek az építkezés elindult, azoknak a sorsát rendezni kell, és én nem szeretnék, és azt gondolom, hogy senki más sem a fővárosi közgyűlésben torzókat hagyni maga után. Ez praktikusan azt jelenti, hogy a Zeneháza projekt az, amennyire én tudom, olyan készültségi szinten áll, hogy ez el fog készülni, és be fog fejeződni, és ez egy viszonylag kisebb épület, tehát bár azzal az elvi szemponttal, amit megfogalmaztunk, ellentétes, de hát ez egy örökség, egy adottság, amit elfogadunk. Ami viszont a Néprajzi Múzeumot illeti, ami ugye a Dózsa-György úton az Összpontosok terén épül, az jelenleg ott tart, hogy a maga múzeum együttes elsősorban ugye a föld alatt, a kiállító helyek gyakorlatilag a föld alatt vannak. Azt, hogy mi nő ki, mi van a felszínen, erről szeretnék még egyeztetni, és itt nagyon fontosnak érzem, hogy a Világörökség nemzetközi szervezetei is kritizálták ezt a projektet, hiszen a Világörökség által védett Hősök tere épület együttesre van rátolva tulajdonképpen az épület, hiszen gyakorlatilag a műcsarnok közvetlen közelében épülne föl. Ráadásul ugye a föld felszínen olyan funkciók vannak, amelyek nem kifejezetten múzeális értéket képviselnek, hiszen éttermek és más hasonló, adott esetben máshol is teljesíthető funkciók vannak a földfelszín felett. De arról, hogy hogyan tudjuk lezárni ezt az építkezést, erről azt gondolom, hogy érdemes lenne egyeztetnünk a kormánnyal.
Ingatlan adószabályának módosítását a fővárosi közgyűlés napirendre veszi-e? Ez is az extrém drága ingatlanoknál egy tiborcadóként elhíresült mondat volt.
Igen, ahogy ezt korábban egy sajtómegkeresésre elmondtam, dolgozunk ennek a koncepciónak a végrehajthatóságán. Van erre szabályozási javaslatunk, de azt is elmondtam a kampányban, és most is szeretném megismételni, hogy természetesen ilyen típusú adó kivetésére a kerületeknek van joga, illetve a kerületek lemondhatnak erről az adó nem kivetéséről, és átadhatják ezt a fővárosnak. Egy szóval, mint száz a kerületek nélkül ez nem fog menni. Mi ezt a koncepciót elkészítjük, és én a polgármesterekkel végig fogom beszélni azt, hogy ez egy lehetőség arra, hogy a társadalmi igazságosság elvét követve plusz forrásokat találjanak ők annak érdekében, hogy a lakhatási válságot tudjuk valamilyen szinten orvosolni. Tehát ez nem egy főváros, jellemzően nem egy főváros által kivetett adó lehet, hanem a kerületek által kivetett adó. Mi ennek a szabályozási koncepciót el fogjuk készíteni, és a kerületekre bízom, nem is nagyon tehetek mást, hogy ez bevezessék-e vagy sem. Abban szeretnék egy filozófia váltást hozni, hogy miközben főpolgármester vagyok, és a főváros önkormányzat feladatait kell elsősorban ellátnom, de a főváros egészét érintő ügyekben sem dőlhetek hátra. És vannak olyan ügyek, ahol a kerületek együttműködési szándékát szeretném kialakítani, ebben az ügyben például is szeretnék eljárni.
Egységes budapesti parkolási rendszer kialakítását hogyan kezdi el ezt a világot zuglói polgármesterként volt alkalma megismerni? Ez nem veszélytelen.
Nem veszélytelen. De ne keverjünk össze két elemet a fővárosi parkolási rendszer szempontjából. Az egyik elem az a korrupciós kockázat, ami átlengi ezt az egész rendszert. Valóban erről hosszan tudnék mesélni. A másik szempont azonban az, hogy az elmúlt időszakban ugye a kerületek beruházásainak a révén valósult meg a fizetővezetek kijelölése.
Senki nem akarja ingyen odaadni.
És hát valóban, azok a kerületek, amelyek jogon működtetik a rendszert, egyébként a zuglói rendszer is ilyennél vált, bár hosszú politikai csatározásokba került, de kétségtelen, hogy a zugló számára is, hogy most már nagyon komoly bevételt jelent a parkolási bevétel, de vannak kerületek, aminek milliárdos nyeresége van a parkolási rendszer üzemeltetésén, és azért van, mert jól csinálják. Biztos, hogy nem fognak felállva tapsolni, hogyha a főváros bejelentkezik, hogy akkor most ő szeretné ezt átvenni. Ezért én azt gondolom, hogy ebben úgy kell eljárnunk, hogy egy egységes szemléletű rendszert alakítsunk ki, hogy nézzük meg azt, hogy a fővárosi parkolási rendeletet hol tudjuk módosítani annak érdekében, hogy kisebbek legyenek a terhek. Mondok egy példát. El kell gondolkodnunk azon, hogy kell-e egyáltalán az új övezetek kijelölése esetén fizetőautomatákat vásárolni, hiszen a mobil fizetésnek az aránya az már olyan magas, hogy ezt a kérdést érdemes újra azt gondolom kitenni az asztalra, és vannak olyan nagyvárosok szerte a világon, ahol nincsenek fizetőautomaták, mindenki mobillal parkol, például ez is egy kérdés.
Nincs fizetőautomata, nincs üzemeltetés, nem kell rá nagy költségű személyzetet fölvenni? Ez a logikája, vagy mi?
Parkolőrök valószínűleg akkor is kellenek, de mondjuk a műszaki üzemeltetés és az automata beszerzés, ugye egy ilyen automata, az több millió forintba kerül, tehát ezeket a kérdéseket kéne szerintem kinyitnunk és megbeszélnünk. Én egységes parkolást úgy tudok elképzelni, hogy hogy, hogy megmarad az a helyzet, hogy a kerületeknél van az üzemeltetési feladat, de egységes elvek szerint valósul ez meg. Ezek az egységes elvek a költséghatékonyságot és a korrupciós kockázatnak a csökkentését, a költséghatékonyság növelését és a korrupciós kockázat csökkentését jelentik egyfelől, másfelől, és igazából ez a lényeg, és erről nagyon keveset beszélünk a parkolás kapcsán. Hogy térjünk vissza a KJ-hoz, mégpedig ahhoz, hogy a fizetős parkolás az egy közlekedés szabályozási eszköz. És én azt szeretném, hogyha egy egységes koncepció lenne a fizetős övezetek kijelölése kapcsán, a fizetős övezetek díszszabásainak a meglepítése kapcsán, a P+R parkolók építése kapcsán, és a közösségi közlekedési kapacitás bővítése kapcsán. Tehát ez egy sokelemű közlekedési koncepcióba illeszkedő elképzelés, ahol az egységes fizetési parkolási rendszer az a közlekedés szabályozás eszközévé válik. Természetesen egy fontos eleme ennek az, hogy a bevételekhez jut a város, amelyek egyébként ugye jellemzően ideális esetben a nyugat-európai nagyvárosok példáját követve a közösségi közlekedés kasszájában landolnak, de hát ugye itt az a helyzet, hogy a fizetős övezeteket a kerületek üzemeltetik, a közlekedés pedig a főváros. Hát itt ez a fajta árukapcsolás nehezebben valósul meg, kétségtelen, hogy a fővárosi tulajdonú területekről érkező bevétel a fővároshoz a parkolási rendszeren keresztül, de ez nem olyan számottevő, hogy ez önmagában egy jelentős bevételi forrás lenne a főváros számára.
De el tud képzelni olyan helyzetet, ahol egy polgármester, ha azt látja, hogy a lakosai nem tudnak hazamenni, mert a szomszéd kerületben igen, valami fizetővezetet jelöltek ki, és mindenki oda jött át parkolni, nem fogja másnap bevinni a saját közgyűlése elé a saját fizető parkolásának a kialakítását?
De természetesen ez történik Budapesten, egyébként ez történt máshol is, és azért ne felejtsük el, hogy
újra akarják magukat választatni, elemi érdekük.
Természetesen. A fizetős parkolás bármennyire is furcsa, a helyben lakók számára egy fontos intézkedés, népszerű intézkedés, és egyébként a legtöbb esetben azt gondolom, hogy helyes is. Az a kérdés, hogy mit tudunk tenni annak érdekében, hogy ez a pénz valóban odaérkezzen, ahova kell. Most ez én szomorú vagyok, hogy ez nem a fővárosnál van, hanem kerületeknél, de a lényeg az, hogy a köz gyarapítsa. Ebben az ügyben azt gondolom, hogy lesz tennivalónk. Én azt remélem, hogy már a novemberi testületülésen tudunk egyszer érdemben foglalkozni. És nem kellettől, hogy mondjam, kétségbe esnünk. Bécsben sokkal nagyobb például a fizetős övezetek aránya, mint Budapesten, és Bécs nem egy rossz hely. És persze tudom, hogy nem ettől jó hely, de hát egy olyan politikának a részeként jó hely, ahol nem magától értetődő, hogy a közterületeinken autók állnak, vagy fák, vagy járnák vannak. Ez az egyik része. A másik része pedig az, hogy a fizetős parkolás egy olyan lehetőség, amely a helyben lakók számára biztosítja azt, hogy a közterületi parkolást elsősorban azok vegyék igénybe, akik helyben laknak. Ezt az elvet szerintem érvényesítenünk kell. Az biztos, hogy én akkor tudok engedni annak a kerületi igénynek, hogy bővítsük a fizetős övezeteket, hogyha tudunk sokkal költséghatékonyabb rendszert közösen kialakítani. Ebben a fővárosnak elsősorban szabályozó funkciója lehet, és erre a funkcióra készülünk is, és hamarosan fogunk ezekben döntéseket hozni.
Még egy kérdés, a patkányügyben a választás előtti szombatra a rendkívüli közgyűlésre beterjesztett javaslatokat most, hogy megvan a többség, végrehajtják?
Igen, legalábbis ehhez nagyon hasonlókat. Ez egy bonyolult közbeszerzési jogi lépés. Itt volt egy bírósági döntés, egy közbeszerzési bíróbizottsági döntés újra tárgyalására. Ennek az eredménye szeretném megvárni. Ez könnyen lehet, hogy egyszerűen átállja a gordiuszi csomót, és akkor tudunk ezen a helyzeten is érdemben javítani.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Karácsony Gergely Budapest főváros főpolgármester volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szabó Gergely szerkesztő kollégám és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.